Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk fehér vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, a Korintusiakhoz írott második levél, 4. fejezetéből, a 10. verstől a 14. versig a következőképpen. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogy a megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt napokban egy nagyon érdekes kifejezésre lettem figyelmes, amely így hangzik angolul tudók számára, hogy post-truth, vagyis, hogy az igazság utáni korban élünk, és hát azt mondják, hogy körülbelül a 2016-os évtől fogalmazzák, vagy használják ezt a fogalmat, talán onnantól kezdve, hogy Trumpot megválasztották amerikai elnöknek, és azt akarják kifejezni az amerikai politikában, ezzel a kifejezéssel azt akarják kifejezni, hogy arra céloznak, hogy az embereket már egyre kevésbé érdekli maga az igazság, hanem inkább arra szavaznak, azt a dolgot fogadják el, arra szavaznak, aki jobban tudhatni az érzelmeikre, és azt a dolgot fogadják el, amelyek az érzelmeikhez közelebb állnak, és nem feltétlenül azt, ami tudományosan alá van támasztva. Vagyis a tények egyre kevésbé hatnak a közvéleményre, mint a személyes hitre épülő érvek. Hát éppen ezért látjuk azt, hogy egyre több hiedelemmel kell megküzdenie, akár az orvosoknak is. Korábban inkább csak a vallás, a hit területén találkoztunk azzal, hogy inkább egyfajta saját maga által kreált vallásosságot fogadtak el az emberek, és nem az egyház szerint voltak vallásosak, és olyan módon hittek, amelynek nem volt valamiféle zsinórmértéke, valamiféle objektív alapja, hanem sokszor csak a saját elképzelések, esetleg egyes embereknek a látomásai, klinikai halál állapotából visszatért embereknek a tapasztalatai, benyomásai voltak hatással ezekre a hitekre, és nem volt jelen például a Biblia, amely azért elég sok tekintetben megbízható dokumentum, vagy nem volt ott a másodlagos zsinórmérték ezekben a hitekben, mint mondjuk az evangélikus hitvallási irataink, amelyek magyarázzák, érthetőbbé teszik a Szentírásnak a tanítását, és rendszerezik azokat. De most már egyre inkább megjelenik ez a személyes hit tudománnyal kapcsolatban is. Hát így jelennek meg ugye a vírustagadók, és így jelennek meg az oltással szembeni kételkedők, egyre inkább meginog a tudományban jártas emberek tudásába vetett hit, és sokszor olyanoknak a véleménye szimpatikusabb, akik mondjuk bukdácsoltak biológiából a középiskolában, de ők sokkal jobban tudják ezeket a dolgokat, mint a virológusok, holott nekik nincs túl sok elképzelésük, mondjuk a fehérje szintézisről, vagy a DNS-nek, RNS-nek, mRNS-nek a miben létéről, és le vannak söpörve azok, akik ezt tanulták éveken, évtizedeken keresztül. Olykor pedig gazdasági érdekek is fűződnek az oltás ellenességhez, mert olyanok támasztanak kételyeket, akik a saját termékeiket akarják eladni, vitaminkészítményeiket akarják eladni, de ezzel ember életeket is veszélyeztetnek. Milyen típusait különböztetjük meg az igazságnak? Hát az első az a metafizikai igazság, amely arról szól, és hát a 16. századig ez volt a középpontban, hogy a földi valóságon kívül létezik az igazság, és az ember számára ez elérhetetlen, igazából csak hinni lehet ebben a valóságban. És hát ez a vallásoknak, ez a keresztény hitnek is az alapja, és ugye Jézus azért született és jött ebbe a világba, hogy bizonyságot tegyen erről az igazságról, mondja ő ezt Pilátus előtt, amikor ott van a kihallgatáson. A másik típusa az igazságnak az a tudományos igazság, amely arról szól, hogy feltárható. Bizonyos mértékig feltárható számunkra. Az ember számára hozzáférhető az igazság, csak elegendő tudásra van szükség, és ugye a okoknak, az észlelésnek, a kísérleteknek a hármasságára van szükség ahhoz, hogy minél több mindent megtudjunk erről a világról. Van is egy olyan réteg, amely megingathatatlanul hisz abban, hogy a tudomány mindent fel tud tárni, egyfajta vallássá is tud válni ez az irányzat. A harmadik az a konstruált igazság, amely azt mondja, hogy hát nem is transzcendens az igazság, nem is arról van szó, hogy a földi valóságon kívül létezik, nincs objektív igazság, tehát nem a tudománynak a területe ez, hanem az általunk létrehozott szubjektív valóság az igazság. És ez most itt a 20. századtól kezdve kezdett el terjedni. Azt elfelejtettem mondani, hogy a tudományos igazság, természetesen a tudományos fejlődéssel a 16. századtól a 20. századig volt uralkodó, de a 20. századtól kezdve a konstruált igazság szerepe nőtt meg. Valamiatt nagyon megingott a bizalom a tudományban. Először még csak kötelező védőoltásokkal szemben volt egy-egy halvány megnyilvánulás, és aztán egyre erőteljesebbé vált ez. És hát megfigyelhető most már, hogy bizonyos rövid időszakokon belül duplájára emelkedik például a diftériának, a torokgyíknak a megjelenése a világban, mert egyre kevésbé van jelen az átoltottság. Talán ez a bizalomvesztés vezetheti az embereket Jézushoz, az igazsághoz? Ez egy felvetett kérdés a részemről, hogy lehetséges, hogy megvan a pozitívuma, vagy meg lehet a pozitívuma is ennek a bizalomvesztésnek? Lehet, hogy lesznek, akik talán eljutnak Jézushoz, az igazi igazsághoz. Hát Pál apostol szintén a hitről szól, és azt mondja, hogy hittem, azért szóltam, és mi is hiszünk, és ezért szólunk. Hát mi az, amit hisz Pál apostol? Ja, azt hiszi, hogy Isten feltámasztotta Krisztust. Hiszi, hogy Krisztus maga elé fog állítani bennünket, tehát hogy hozzá juthatunk. Ahogyan a bevezető Zsoltárban olvastuk, hogy majd az élők földjén fogok járni. Miután feltámaszt bennünket, ahogyan Krisztus is feltámadt. Viszont addig, így fogalmaz Pál, szüntelenül a halál révén állunk. A halál bennünk végzi a munkáját, mégpedig úgy, hogy a szenvedés segít megérteni azt, hogy milyen hatalmas érték az élet. Milyen hatalmas érték a gyógyulás. Eszembe jut Zoránnak az éneke, sok hasonlatot hoz, a Szerelemnek múlnia kell című énekében, hogy hát, hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Mi itt nagy mellénnyel mondjuk meg a kritikánkat a vízről, meg használjuk fölöslegesen, pazaroljuk, de ahol megvan szabva egy sivatagi közösségben, hogy egy személy egy nap mondjuk 2 liter vízzel gazdálkodhat, ott megvan az értéke. A rádöbbenés a töröttségünkre, rádöbbenés a mulandóságunkra, az esendőségünkre, arra, hogy saját erőnk, saját kitartásunk nem elegendő. Na ez segít belekapaszkodni a feltámadásba, segít belekapaszkodni abba, amit Jézus vitt véghez miértünk. Mert az ember azt mondja ilyenkor, amikor teljesen elesett, hogy de hát kell lennie valami többnek. Vagy a kudarc, amikor azt éljük át, hogy elértünk valamit, amire vágytunk, és mégsem elégíti meg a lelkünket. És akkor nézzük, hogy most akkor mi van. Akkor most akkor mikor történik meg az, hogy végre békességünk lesz. Ugye felfigyeltünk rá, hogy az oltára őtt ígében Jézus 2-szer is így köszön. Sálom aléhem. Ugye azóta is használják a zsidóknál ez a köszönés, hogy sálom. Békesség néktek. 2-szer is ezt mondja. Mert erre vágynánk, hogy eljussunk erre a békesség. A békesség, ez a sálom, ez egy teljes megnyugvás, egy teljes megelégedettség. És amikor C.S. Lewis fogalmaz így a Narnia krónikájának a szerzői, hogy nagyon érdekes az, hogy mintha lenne valami az emberi vágyban, ami miatt eleve kudarcra ítéli önmagát. Akkor sem talál kielégülést, amikor végre eléri vágyva vágyott célját. Azt mondja C.S. Lewis, hogy minden könyv, minden muzsika, amelyben megtalálni véljük a szépet, árulónkká válik, amint bizalommá fordulunk hozzá. A szép nem benne lakozott, csupán általa érkezett, és ami szintén általa érkezett, az a vágyakozás. Az emberben élő vágy, a mély, keserédes sóvárgás az iránt, ami végre megérigítheti, minden véges tárgyon és személyen túlmutat. Ha első látásra azt hiszük is, hogy végre megtaláltuk álmaink tárgyát, előbb-utóbb bebizonyosodik, hogy alkalmatlan vágyaink betöltésére. Vágyódásaink ezeken a véges tárgyakon keresztül mutatják az utat, a valódi cél és beteljesülés, vagyis Isten felé. Nagyon érdekes, ahogyan rájön ez az irodalom történész arra, hogy árulónkká válik minden, ami egyébként szép és jó, és fontos is, hogy vágyjunk arra, de hogy ezek túlmutatnak önmagukon. Hogy ezek nem maguk a megelégedettségnek a tárgyai, hanem csak általuk jön el Istentől a szépség és az öröm, és valójában nekünk Istenre van szükségünk. Tehát ez a tény is, hogy csalódunk, amikor elérünk valamit, megvalósulnak a vágyaink, az is segít abban bennünket, hogy belekapaszkodjunk az Istenben, aki küldte az örömöt, a szépet ezeken a dolgokon keresztül nekünk. Hát nekem is ez a személyes tapasztalatom, hogy amikor a Covid által egy végtelenül erős legyengülést ugye tapasztaltam, amit még soha nem éltem át, és eközben persze tudtam, miközben súlyosbodott a helyzetem, hogy pont most valaki, aki közel állt hozzám, meghalt ebben a betegségben, vagy telefonáltam egy hozzám tartozónak, és az azt mondta, hogy az ő veje, aki nálam egy 10-essel fiatalabb válságos állapotban van, és 10 napja 39-40 fokos láza van, és egyszerűen nem lehet levinni a lázát. És ráadásul nálam sokkal jobb karban lévő férfiról van szó. Hát akkor úgy rájöttem arra, hogy az csak kegyelem lehet, hogy még itt lehetek ezen a szószéken. De milyen az ember, amikor elkezdtem erősödni, ami ugye borzasztó lassú volt, akkor azért megfordult a fejemben, hogy hát azért mégiscsak jó az immunrendszerem, azért mégiscsak jó a génörökségem. Az ember azon nyomban maga felé fordítja a dolgot, és azt mondja, hogy hát azért magamnak köszönhetem. Pedig valóban csak kegyelem. Mert minden az Istentől van, a génörökség is. A szenvedés, a gyengeség, a kudarc nem az Istentől való elszakítottságot jelenti. Ugye sokszor van ez így, hogy az ember szenved, akkor azt mondja, hogy elhagyott engem az Isten. De hát nem erről van szó. Ami elválaszt bennünket az Istentől, az a bűn. Ismerni kellene, és használni kellene a Biblia tanítását. A bűn az, ami elválaszt bennünket az Istentől, a kudarc, a gyengeség, a szenvedés, az nem. Pont arról beszél Pál apostol itt, hogy a szenvedés az a színtere lehet az Istennel való találkozásnak. Amikor egyre inkább érzem, hogy igen, minden kegyelem. Teljes mértékben rászorulok. Itt van velem, és bármi történjen, vele maradok. Ahogyan a Zsoltáros mondja, hogy vele járok majd az élők földjén. Tehát a szenvedés, a gyengeség, a kudarc sokszor nagy ajándék, mert az Istennel megélt közösségnek a lehetősége. Tehát hinnünk kell, hogy vele közösségbe kerülhetünk. Kapcsolatba kerülhetünk vele. Ugye van olyan ember, akinek csak saját magával van kapcsolata, mert annyira eltaszítja magától a másikat, tehát mondjuk a másik közeledik hozzá kedves szavakkal, és nagyon gyorsan le tudja forrázni. Nagyon gyorsan ki tudja ereszteni a tüskét, ilyen sündisznó állásba kerül. Mindenbe beleköt. Hogyha vallásos az ilyen ember, akkor annak állandóan megvannak a megjegyzései, amikor kimegy az Isten tiszteletről, hogy hát azért a korábbi lelkész nem így tanított, meg az azt megelőző lelkész azért nem úgy beszélt a Bibliáról, azért ez nem teljesen így van, ne higgyétek el. És mindig oda megy az ilyen sündisznó típusú ember, ahol az énjét erősítik, növelik. De mindig bekövetkezik az, hogy sérül az énje. Ekkor tovább kell állnia. De hát nekünk szükségünk van kapcsolatra másokkal, és szükségünk van kapcsolatra Istennel, mert szüntelenül kiegészülésre vágyunk. Tehát az egészséges ember azért mindig vágyik arra, de ez az ember is, akiről beszélek, ez a típusú ember is, aki nem tud kapcsolatba kerülni, mert állandóan megvannak a maga kritikái, szenved attól, hogy nem kerül kapcsolatba a másikkal. Ezt jó tudnunk azért, hogy neki, amikor megsérti a házastársát, leforrázza, ő sem fog tudni aludni. Tehát szüntelenül kiegészülésre vágyunk, mert ki akarunk egészülni a másik énnel, de ugyanakkor kicsit tartunk is tőle, mert hát a másik én bennünket is fog formálni. És ugye, mivel szüntelen kiegészülésre vágyunk, hát ezért akarunk megnősülni. Hát ezért akarunk férhez menni. Ezért akarunk családot. És végül az én egy felső kapcsolatra vágyik. Az Istennel való kapcsolatra. Tehát arról van itt szó, hogy szükségünk van a hitre abban a személyben, aki feltámadt és bennünket is feltámaszt. Átvisz a halálból az életre. Hát mindig nehéz ugye a hit. Gondoljuk el azt, hogy egy pallón átmenni, hogyha azt lefektetjük a földre, egy pallón átmenni, egyensúlyozni, nagyon egyszerű. Szerintem bármelyikünk megcsinálná. De hogyha ezt a pallót kicsit magasabbra helyezzük, mondjuk a templom tető és a 8-as épület közé, hát akkor szerintem egyikünk sem menne át. És jól tennénk, mert ugye ott megjelenik azonnal a hit, a képzelet, hogy innen le lehet esni, és ez legyőzi az akaratunkat. Mert a hit és a képzelet az mindig erősebb, mint az akarat. Ugye ezért van az, hogy nem szabad azt mondani a maga alatt lévő embernek, hogy szedje össze magát, és csak akarni kell, mert nem tudja akarni, hogyha ő nem hiszi, és azt képzeli el, hogy neki nem megy, hanem hitre kell eljutnia. Elsősorban az Istenben való hitre kell eljutnia. De ez a probléma biztató is a mi számunkra, hogy a hitünk, az Istenben való hitünk le fogja győzni akkor a negatív dolgokat, a félelmeinket. A hit az mindig erősebb. Volt már, hogy ide hoztuk, de nem baj, hogy ismét ide hozom Málmivára Vilmosnak az életét, aki olyan kedvelt énekünket, az 525-ös éneket írta, az Uram óad, ha vándorutam majd véget ér itt a borúban, elérjek hozzád, és te fényes orcát hadd lássam én. Ugye ő az, aki Finnországban élt, és hát az édesapja barátja volt a híres paraszt prédikátornak, Ruotsalainen Pálnak, de ő teljesen hitetlenül élt, özvegy édesanyja nagyon sokat tett érte, hogy tanítassa, iskoláztassa, kimondottan a kedvéért, hogy tanulhasson, költözött egyik városból a másik városba, és aztán az történt, amikor érettségi vizsgára Helsinkibe kellett mennie, és még nem alakult ki benne, hogy milyen pályára lépjen, akkor azt írja, hogy ahogyan visszanézett a vonat ablakából és az eltünedező házakat látta, hirtelen elé került édesanyjának a tekintete, aki törölgette a könnyeit, és akkor azt mondja, akkor átfutott a gondolat az ő lelkén, hogy ez az asszony megérdemli, hogy leghőbb reményei beteljesedjenek. És így dőlt el benne élete hivatása, lelkész lett, és utána nagyon sok megpróbáltatása volt, hiszen 1901-ben azt hiszem, hogy tifuszos járvány volt, 11 gyermekéből már csak 7 élt, és aztán utána azt hiszem egymás után még 2-t elveszített, és még tartotta magát, még tudott hitben erős lenni, de amikor meghalt a felesége is, akkor totálisan összetört. Így fogalmazott az egyik gyülekezeti tag akkor, amikor nagyon-nagyon gyenge volt, hogy amikor Isten beszél, nekünk embereknek csendben kell maradnunk. És aztán utána, amikor még a feleség után még egy gyermekét el kellett temetni, akkor így olvasom Koren Emilnek a tanulmányában, hogy Málmivára összeroppant, magába roskadva tenyerébe hajtotta a fejét. Széles vállai zokogás rázta. Az ének és a harang fájdalmas szava tompító kötként úszott szét. Aztán csend lett, mély csend, imádkozni próbált, de nem hajolt a szíve az imádság szavára. Alig vette észre, hogy valaki csendesen mellé lépett és halkan megszólalt. És harmadszor is megkérdezte az Úr Pétertől, Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Az öreg egyházfi volt, aki már az apját is szolgálta. Köszönöm, sírt fel Málmivára, és feloldódott a csend. Halk beszélgetés kezdődött közöttük, és az öreg bölcs szóval tanította a papját. És ekkor született meg az ének, Uram, ó ad, ha vándorutam, majd véget ér itt a borúban, elérjek hozzád, és te fényes orcád, hadd lássam én, és ismerjük az utolsó verset is, amely arról szól, hogy ott álljunk, üdvbe öltözötten, én is szeretteim köröttem. Hát erre való a hit, amely erősebb az ember akaratánál, erősebb a kétségbeesésénél. A hit, hogy szerethetjük Istent akkor is, bármi történjék, és elérhetünk hozzá. Az ortodox feltámadási liturgiában erre figyelmeztetnek, és ezzel fejezem be. Ne feledd, hogy Krisztuson nem vett erőt a halál, ő a mi üdvösségünk, dicsősége örök. Ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni fogunk, ha vele együtt tűrünk, uralomra jutunk, vele együtt uralomra jutunk, halleluja. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy hinni tudjuk, hogy a szenvedés, a kudarc nem választ el tőled, hanem az egy nagyon komoly szintere annak, amikor találkozhatunk veled, amikor te foglalkozol velünk, amikor acélosabbá teszed a hitünket, hogy az igazság sokkal több, mint aminek mi azt gondoltuk, nem csak sokkal kevésbé hozzáférhető a mi számunkra, hanem te viszont kegyelemből elhoztad nekünk. Meghaltál értünk, és feltámadtál, és ez a leghatalmasabb igazság ezen a világon. Köszönjük neked, hogy ezt a hitet szent lelked által ajándékozod, hogy legyőzzön minden negatív akaratot, minden nehézséget az életünkben, és átvigyen bennünket halálból az életre. Ámen.